Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé a vállalkozásoknak az új 2021-27-es uniós fejlesztési időszak forrásait. Elindul a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program első pályázatainak társadalmi egyeztetése, jelentette be a pénzügyminiszter Sipos Ildikó összefoglalója.
Varga Mihály a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, hogy az első négy pályázat 414 milliárd forintos keretösszeggel már január elején megjelenik, nyárra pedig a kifizetések is megtörténnek. A tárcavezető hangsúlyozta, ezek a pályázatok a beruházásokban, a kutatásfejlesztésben, az innovációban és a képzésekben segítik a cégeket.
Fontos döntést hoztunk. Magyarország az első között teszi elérhetővé a vállalkozásoknak az új 2021-27-es uniós fejlesztési időszak forrásait. Elindul a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program, más néven VINOP, első pályázatainak társadalmi egyeztetése.
A pénzügyminiszter kiemelte, a járvány továbbra is veszélyezteti a magyar vállalkozások működését és a munkahelyeket. Ezért úgy állították össze a most induló programot, hogy az a magyar gazdaság mielőbbi újraindítását is segítse.
Minden eddiginél nagyobb operatív programról van szó. Már az első évben, azaz 2021-ben több mint 2000 milliárd forintnyi pályázatot hirdetünk a vállalkozásoknak. Viszonyításként a mostani ciklus uniós szinten is jelentős programjában, a GINOP-ban 7 év alatt 3000 milliárd forint került a gazdaság vérkeringésébe.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország a jelenlegi fejlesztési ciklus legeredményesebb forrásfelhasználó tagországai közé tartozik. Az ország a 2014 és 2020-as időszakra szóló gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programot, vagyis a GINOP-ot 110%-os mutatóval hajtotta végre, és a program eddig több ezer cég fejlesztéseit segítette.
A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a személyzeti tanácsadók Magyarországi Szövetsége belső szabályzatában korlátozta a versenyt a tagjai körében. A jogsértésért a hatóság 1 milliárd forintos bírságot szabott ki, tájékoztatta az Inforádiót a GVH elnöke. Sipos Ildikó beszélt Rigó Csabával.
2011-től 7 éven keresztül rögzítette a szervezet tagjai számára a munkaerőkölcsönzés és közvetítés minimális díját és egyéb feltételeit. Tehát az árak rögzítése volt az egyik probléma, ami a legsúlyosabb versenykorlátozásnak minősül, közvetetten ugyanis jelentős társadalmi többletterhet eredményez. A díjminimum mellett a szövetség ebben a bizonyos belső szabályzatában több más versenykorlátozó részt is rögzített. Például ilyen volt a jogsértőnek bizonyult a társulás tagjainak egymás munkavállalóira vonatkozó átcsábítási tilalma, amely a szektor felosztására irányult és megakadályozta a munkavállalók szabadpiaci mozgását. Probléma volt továbbá, hogy megtiltották a tagvállalkozások számára a kiközvetített munkavállalók újra közvetítését. Ezen kikötések a munkavállalók számára is hátrányosak, hiszen megakadályozzák, hogy jobb munkalehetőséghez, magasabb fizetéshez jussanak. Az is probléma volt, hogy jogsértően rögzítették a tagok számára, hogy ha munkaerőkölcsönzésre kiírt közbeszerzési eljárás van, akkor ezek során milyen esetben lehet más vállalkozás munkavállalójának az adataival, önéletrajzával pályázni. Tehát az előírás a cégek beszerzési forrásainak felosztására irányult, és így hát a verseny tagvállalkozások közötti korlátozására irányult a versenytanács szerint. 23 vállalkozást érint egyébként, ők a tagok ebbe a szövetségbe, és 1 milliárd forintos bírságot szabott ki a versenytanács.
Ebben az ügyben kiket érhetett kár, tehát kik lehetnek a károsultak?
Nyilvánvalóan az ilyen kartelezésnél mindig felmerülhet kár. Az, hogy ki a károsult. Azok, akik igénybe vették ezeket a közvetítő szolgáltatásokat közvetlenül, vagy a munkavállalók, és ez hogyan lehet számszerűsíteni, ez egy nagyon hosszú és bonyolult történet valójában. A kár mértéke, a károsultak köre és a kár meghatározása. Egy biztos, hogy a versenytanács arra jutott, hogy ez a kartelezés, ez súlyosan jogsértő. De különösen az árak rögzítése.
Rigó Csabát, a GVH elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
9 óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy lesz-e piaca a néhány év múlva már termelő új magyar lőszer- és robbanóanyag gyárnak. Természetesen foglalkozunk majd újra az árfolyamokkal, kapcsoljuk ismét szakértőnket.
Csütörtökön került sor a zalaegerszegi Lynx gyár alapkőletételére, időközben pedig sikerült megállapodni a német Rheinmetallal arról is, hogy egy lőszergyárat építenek Várpalotán, mondta Maróth Gáspár.
Ez egy régi elhatározás Európában, hogy az európai hadipar tekintetében megteremtsük a függetlenséget a robbanó alapanyag beszállítás tekintetében is, és ebben hoztunk egy döntést a német Rheinmetall vállalattal, hogy ezt a projektet Magyarországon elindítjuk. Jelen pillanatban az európai lőszergyártás 60%-ának az alapanyag az külföldről kerül beszerzésre, ezt próbáljuk megkiváltani egy hazai beruházással.
Valójában egy telephelyen két gyár létesül majd. Az egyikben nagy kaliberű lövedékeket és aknagránátokat, a másikban pedig RDX robbanószer alapanyagokat gyártanak, tette hozzá a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos.
Előbb fog elindulni a nagykaliberű lőszergyártásnak bizonyos fázisai, tehát az már 23-24-re kalkuláljuk, csak két üzem teljes körű működését pedig 26-ra tervezzük. Miután egy rendkívül magasan automatizált gyár lesz, ezért a bent lévő dolgozók számarányát tekintve kevésbé jelentős, 150 főre kalkulálunk mindennel együtt. Viszont a beruházás mértéke az meg fogja haladni a 200 millió eurót már most a jelenleg üzleti terveink alapján.
Maróth Gáspár hozzátette, természetesen nem csak a Magyar Honvédség igényeit kívánják kielégíteni.
Amíg a gyár teljes körűen felépül, már addig látunk 2 milliárd eurónyi megrendelést a világban, illetve nem titkol a partnerválasztásunk tekintetében, hogy jelen pillanatban olyan mennyiségű igénye van a világpiacról, amit képtelen kielégíteni a saját gyáraiból. Ezért is döntött úgy, hogy mindenképp kell koncentráltan egy olyan üzemet létrehozni, ahonnan ezeket az igényeket megfelelően ki tudja szolgálni.
Az egyik hadipari fejlesztési csomag a meglévő haditechnikai beszerzésekhez kapcsolódik, ezeknek a kiszolgálásához, illetve a termékeknek a magyarországi, valamint világpiaci gyártásához. Most már kutatásfejlesztési programot is hoznak Magyarországra, továbbá a hadianyaggyártás is meg fog kezdődni, tette hozzá a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos.
Kalapos Mihály összefoglalóját hallották arról, hogy Európa egyik legjelentősebb nagy kaliberű lőszer- és robbanószergyára épül meg Várpalotán. Nemzetközileg is jelentősnek számít az a hadipari fejlesztés, amelynek alapkövét lerakták csütörtökön az Alazon tesztpálya mellett, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa. Sipos Ildikó kérdezte Csiki Varga Tamást.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy az elmúlt 30 évben nem látott nagyságrendű maga a modernizációs bejelentés, illetve a program, illetve abból a szempontból is új terepre lépünk, hogy egy hazai hadipari fejlesztés és valószínűleg kutatásfejlesztéssel összekapcsolt gyártókapacitás kiépítésre kerül sor. Ez a közép-európai térségben is egy példaértékű dolog, Magyarországon pedig, ahogy említettem, nem nagyon van előzménye ennek, tehát mindenképpen egy pozitív és egy előremutató lépés. Azt gondolom, hogy egyébként technológiai színvonalon mindenképpen európai, de akár nyugodtan mondhatjuk, hogy világszínvonalú lesz a Lynx, amit az elmúlt 10-15 évben fejlesztettek ki a németek, és gyakorlatilag a világ haderői szépen sorban kezdik ezt alkalmazni. Az mindenképpen egy jó ajánló levél egyébként, ha az az ország, amelyik gyártja, az maga is rendszeresítve saját haderejénél. Tehát Magyarország ebből a szempontból azt gondolom jó döntést hozott, hogy maga is rendszeresíti és a gyártásba és esetleges továbbfejlesztési programokba is beszáll. Többféle elképzelés van, és hírek, tárgyalások vannak arról, hogy még milyen országok rendszeresíthetik. Ausztráliáról már ugye szó van. Fölmerült esetleges amerikai beszerzés, bár valószínűleg, ha az Egyesült Államok ilyen jellegű fejlesztés mellett dönt, akkor ők gyártókapacitást is vesznek. De összességében egy olyan termékről, egy olyan haditechnikai eszközről beszélünk, aminek éppen a jelen és a következő generációs hadviselést jól ki tudja szolgálni.
Volt KGST országként mennyire van ennek előzménye, megalapozott technikai alapja? Tehát magyarul, hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, akkor Magyarország a haditechnikai, hadipari fejlesztésekben hol tartott, vagy milyen szerepet töltött be azt, amit KGST országként ráosztottak, és ezáltal nemzetközi viszonylatban nem túl sokat, vagy pedig már korábban is voltak a magyar hadiiparban potenciálok?
A magyar hadipar a hidegháború időszakában a regionális feladat megosztásnak megfelelően, tehát a KGST keretében és a Varsói szerződés keretében bizonyos technológiai eszközöket, haditechnikai eszközöket tudott gyártani. Elektronikai téren például egészen jó minőségű dolgok készültek, viszont a hidegháború után, ahogy ez a szövetségi rendszer szépen felbomlott, gyakorlatilag ezek a piacok is eltűntek, és a magyar hadipar nem látványos hanyatlásnak indult. A mostani új beszerzések, illetve a haditechnikai fejlesztések, különösen pedig a hadipari gyártókapacitásnak ilyen értelemben nem mondhatjuk, hogy nagyon komoly a közelmúltban gyökerező háttere van. Ezek ha nem is zöldmezős beruházások, de nagyon nagy mértékben új elemet jelentenek. Ami esetleg gépjárműiparhoz kapcsolódik, ugye a német-magyar együttműködéshez kapcsolódik, annak lehet például szakmai szakértő és szakembert, tehát képzett munkaerő szempontjából előzménye, hiszen a német gépjárműipar Magyarországgal erősen összefonódott, de nagyon sok eszköz, ami haditechnika, az újonnan kerül be a magyar védelmi iparba, és hát azt is kijelölik, hogy akkor a következő 30-40-50 évben adott esetben két oldalúan is, és a nemzetközi fegyver üzletbe beágyazva is működhet. Ahogy említettem, ezek világszínvonalú eszközök, tehát itt nem arról van szó, hogy valamit helyileg megpróbálunk majd mi kitalálni, vagy egy kis ország megpróbál betörni egy egyébként zsúfolt piacra, hanem van mellette egy jelentős szereplő, ugye Németország, és van mellette egy olyan brand, a Rheinmetall, és egy olyan technikai eszköz, ami már elismerőst kivívó színvonalon teljesít.
Csiki Varga Tamást, az NK Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársát hallották. Súlyos gazdasági következményei lehetnek, ha az Egyesült Királyság nem köt alkut az Unióval. Egy megállapodás nélküli Brexit biztosan mindkét félnél drágulást hozhat számos termék és szolgáltatás esetében. Nagy-Britanniára pedig súlyos recesszió is várhat. Varga Mónika összefoglalója következik.
10 nap múlva véget ér a Brexit utáni átmeneti időszak, az Egyesült Királyság és az Unió azonban továbbra sem tudott megállapodni jövőbeni kapcsolatairól. A londoni miniszterelnöki hivatal csütörtökön azt közölte, ha nem születik megállapodás, a kétoldalú kereskedelmi forgalom az ausztráliai típusú feltételrendszer alapján folytatódik majd. Gálik Zoltán, a budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense szerint ez valójában a vámok bevezetését jelenteni.
Nemzetközi világgazdasági szervezetnek a szabályai szerint működne a kereskedelem, azaz bevezetnénk a vámokat, a határokon ellenőrzéseket kellene bevezetni, lelassulna a kereskedelem, a bürokratikus akadályok ugye azonnal láthatóvá válnak akkor január 1-től.
Egy megállapodás nélküli Brexit tehát drágulást hoz majd az Egyesült Királyságban és az Európai Unió tagállamaiban is, mondta az Inforádiónak a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Szabó Barnabás szerint a vámok megjelenése Nagy-Britanniában minden szektort érzékenyen érint majd.
Vannak ilyen, hát egyre még csak anekdotaszerű fejtegetések, hogy akkor most mindenki cheddart fog enni camembert helyett, mert akár sokkal drágább is lehet az a sajt, amit mondjuk Franciaországból hoznak be. És ez egyébként tovább gyűrűzhetőben, tehát ez a repülőgép alkatrészektől elkezdve az élelmiszereken keresztül gyakorlatilag mindenre kiterjedhet, ideértve a szolgáltatásokat is, hiszen ahhoz is kellene egy egyezmény, hogy a szolgáltatás nyújtás feltételeit is meghatározzuk.
A vámok bevezetése magyarországi vállalatokat is érinthet majd, tette hozzá Szabó Barnabás. A no deal Brexitet az EU és Nagy-Britannia gazdasága is megsínli majd. Utóbbi különösen, hiszen még az unió exportjának mindössze 16%-a jut az Egyesült Királyságba, addig a brit export 48%-a irányul az EU-ba. Egy megállapodás nélküli kilépés így súlyos recesszióba taszíthatja az országot, mondja a Külügyi Intézet kutatója.
Ugye a koronavírus okozta válság az Nagy-Britanniában egyébként is elég súlyos gazdasági következményekkel jár és fog járni, mint ahogy egyébként sok más helyen is a világban. Most ezt azzal kombinálni, hogy a létező kereskedelmi struktúránkat, a létező piaci beágyazottságunkat, akár egy alkú nélküli Brexittel gyakorlatilag a levegőbe szórjuk, ez egy kockázatos lépés.
Szabó Barnabás éppen ezért még lát esélyt a megállapodásra.
Az üzleti reggeli végén pillancsunk körbe még egyszer a piacokon. A telefonvonalban ismét itt van velünk Reinhardt Attila, a portfólió munkatársa. Szervusz Attila, köszöntelek újra. Változott a helyzet a bőrzén, illetve a forint piacán?
Szervusz, köszöntelek újra és a hallgatókat is. Egyelőre továbbra is meglehetősen borongós a nemzetközi pénz- és tőkepiaci hangulat. Az európai vezetőindexek 2-3%-os szakadást mutatnak. Leginkább a hétvégi brit fejleményekkel függ ez össze. Egyrészt ugye bizonytalan a kereskedelmi megállapodás, hogy össze tud-e valaha jönni. Másrészt ez az új szuperfertőző vírustörzs, ez nagy aggodalmakat váltott ki, és ugye logisztikai káoszhoz vezetett a karácsonyi ünnepek előtt. A magyar papírok közül most az OTP banknál már jóval nagyobb az esés, mint a 20 perccel ezelőtti bejelentkezésemkor említettem. Most 2,7%-os a mínusznak a mértéke. Így 13.180 forinton született az utolsó kötés, sőt most már 2,9%, 13.150 forintra esett a bankpapír. A MOL-nál hasonló mértékű heves az esés, 2,8%, 2060 forintra. A Richternél is egyre nagyobb a mínusz, most már 1,2%-os ennek a mértéke, 7230 forintra. És most már a Magyar Telekom is esik, 0,4%-os mínuszban van, 369 forinton született az utolsó kötés.
Nézzük még a forint árfolyamát.
Forintnál a reggeli hirtelen nagy ütés óta most nincsen további jelentős gyengülés. Az euróval szembeni jegyzések most 360 forint 70 fillér környékén járnak. Ez 2,7-es forint mélypontot jelent, és 0,9%-os esést a péntek esti záróértékhez képest. A dollár forint jegyzések jelenleg 295 forint 80 fillérnél járnak a bankközi piacon, itt is nagyjából bő 3 egységgel járunk a felett, ahol pénteken befejezte a kereskedést a devizapár. 1,3%-os forintesésről beszélhetünk.
Bejárt Attila portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.